Szünetben beszélgettem az egyik testvéremmel, és olyan jó volt hallani, hogy nem csak én gondolkodom így, és főleg, hogy egy hölgy szájából hallottam ezt. Én néhányszor elmondtam már, lehet, hogy itt is korábban, hogy szerintem az a hölgyek felelőssége és dolga, hogy minket férfiakat ne ingereljenek. Sokszor a világban ebből csak annyi hallatszik, hogy jól lebunkózzák a férfiakat. Pedig lehet, hogy nem tőlük indult el a dolog. És itt éppen arról beszélgettünk, hogy amikor keresztényi lesz az ember, akkor megért olyan dolgokat, amik előtte üresek, semmit mondóak, vagy nincs értelmük, vagy másképpen gondolja őket, és ha megértette, akkor utána van lehetősége arra, ugye, hogy cselekedje is azt, amit megértett. És erről az jut nekem eszembe, hogy sokszor mi keresztények megfordítjuk a dolgot, cselekedetekre bátorítjuk egymást, vagy akár magunkat is, de a szívünkben nincs meg hozzá az indulat, a töltés. Tehát elég furcsa lenne valakinek azt mondani, hogy viselkedjen úgy egy másik emberrel, mint hogy a szerelmesek viselkednek, ha nincs szerelem a szívében. Isten is először lángra akar lobbantani bennünket. És ő, mivel ő teremtett, tudja nagyon jól, hogy majd abból fog következni, hogy akkor ez szerint is fogok cselekedni. Ugye, ha más nem, akkor az az ige jut eszembe, ahonnan ezt kontrollálhatjuk, és az ige az lámpás. Jelenésekbe, hogy kiestél az első szeretetből, térj oda vissza. Sokszor ezt mi úgy mondjuk tovább, hogy az első szeretet tüzéből. Igen. Tehát Isten megérint bennünket, egy kapcsolatot kínál, olyan ez, mint az emberek iránti szerelem is. Szerelemre gyúl a szívünk, és olyankor olyan dolgokat tesz meg az ember, amiket józanul nem tesz meg. Ugye a droga témám, hogy egy kicsit beszéljünk ma a józanságról is, meg a örömittas állapotról. Abban az állapotban nem kérdés, hogy a csillagokat lehozzam az égről, hogy nem tudom én. Egyszer már itt meséltem, úgyhogy akik hallották tőlem, elnézést kérek, ha ismétlem, amikor annak idején én velem történt meg ez a baleset, szerelmes voltam, akkor a feleségem éppen egy tánctáborban voltunk, ő táncolt, én zenéltem, és megálltunk így eszegetni, és akkor kenhetek neked egy kenyeret, ugye, jön a fickó. Hát igen, megkentem neki a kenyeret. Jaj, nem is olyat kérnék, hanem a másik lekvárból lekapartam, megkentem a másik lekvárt. De lehet, hogy mégis inkább abból a harmadik lekapartam, megkentem neki. És többiek ma ott röhögtek rajta, még nem értettem, hogy miért röhögnek. Elmúlik a szerelem, és egy pohár vizet nem adnánk a másiknak sokszor. Tehát döbbenetes. Tudja ezt az ember ebből a földi tapasztalatából, akkor miért gondoljuk, hogy az Istennel való kapcsolatunk másképpen működik? Ő is elmondja egyébként. Azt akarja, hogy szerelemmel szeressük, mert ő úgy szeret, ez meg megszüli majd a maga cselekedeteit. Ugye, ha az ő szent lelkének megnyílunk, befogadjuk, ami nem azon múlik, hogy nagyon hívjuk őt, persze, mert ő illetlenül nem fog ránk rontani, tehát hívnunk is kell, de a legfontosabb, hogy alázzam meg magam az Úr előtt, hogy ő felmagasztaljon, legyek kész arra, hogy beismerjem mindazt, amire ő rámutat, valljam meg, forduljak el tőle, és legyek kész arra, hogy ő vezessen. És akkor ő csordultig tölt, csordultig, mert igazából jót cselekedni, csak úgy tudunk, ha csordultig vagyunk töltve. Németh Lászlótól ismerem ezt a szép mondást, hogy az ember jó cselekedetei, azok a telt szív túlcsorduló fölöslegei. Ezt is elmondtam már, hogy elnézést, ha ismétlem magam, de olyan szép. Ezt ki is írhatna az ember magának. Isten pont így gondolkodik rólunk, ő csordulásig akar tölteni szüntelenül. És azt is elmondja, hogy véletlenül se ne értsük, hogy most mi a baj, hogy ő viszont tiszta edénybe akar tölteni az ő mennyei ajándékaiból. Tehát ha én nem vagyok kész megtisztulni, akkor nem fogja beletölteni az ő mennyei kincseit. Ez látszólag most ellentmond annak, amikor meg úgy látjuk Isten üzenetét, hogy ő ebbe a törött cserépedénybe, ami esetlenségeink, sutaságaink nem tökéletes voltunkba rejtett el mégis az ő mennyei kincseit. Igen, ez is igaz, de amikor működünk, akkor tudnunk kell, hogy oda kell nekünk adni magunkat az ő vezetésére. Hogy semmi más ne vezessen. És akkor egész konkrétan visszatérve a devianciákhoz, ugye azt mertem beírni, hogy egy kicsit provokatív legyek, hogy aki ide el fog jönni ma, az mind deviáns. De oda tettem, hogy köztük én is. Az ige legalábbis ezt mondja rólunk. Egy sincs, aki igaz lenne, és az egyik fordítás szerint úgy megörültem neki, így van, hogy egyetemben mind elhajlottak az igazságtól. Ugye a deviancia a matematikában így használják, hogy az egyenestől elhajló, vagy a szociológiában ugye a normálistól eltérő. Egyetemben elhajlottak. Ez rólunk szól. Az, hogy itt mi a hétköznapokban deviancia alatt bizonyos olyan dolgokat értünk, amit még a világi tudomány is esetleg betegesnek tart, aztán persze mint ahogy mondtam, egyeseket már kivett a betegség kategóriából. Jól is teszi, mert alapvetően nem betegség, azon ne takarózzunk. Ha most ugye a homoszexualitásra gondolok, ezekre a szexuális irányultságokra, az nem valami olyan testi betegség, aminek hát én nem tudok ellenállni. Mint ahogy a szenvedélybetegségnél sincs olyan, hogy nem tehetek róla, én már alkoholistán születtem, apám, anyám, nagyapám, őseim, mind azok voltak. Velünk születhet valami. Ma már sokat tud a genetika, hogy mik öröklődnek át. De itt több cikket is találtam, és nem keresztények tollából. Ami mind azt mondta, hogy nem sors öröklődik, hanem hajlam, mondta az egyik cikk. Pont arról szólt a cikk, hogy rátalált a genetika a homoszexualitás öröklésének genetikus alkotóelemére, tehát arra a génre, amelyiken átöröklődik. Mégis ebben a cikkben ott volt, hogy a kutatók többsége ebben megegyezik, hogy nem sors öröklődik. A sorsisten az nem a keresztények istene, az mondjuk a buddhizmus beszél erről, ugye, hogy megvan írva a sorsunk előre, úgyhogy csak lejátszhatjuk a meccset. A mi istenünk azt mondta, hogy nyitott előttünk az út. Az, hogy ő mindent tud, az nem azt jelenti, hogy előre megvan írva az én sorsom, csak őt nem korlátozza az idő, tehát ő látja, hogy mi lesz a következő pillanatban. Látja, hogy én mit választottam. De nem megyek bele a feletté való okoskodásba, nem biztos, hogy így van. Én így gondolom. Na, szabadok vagyunk Istenben, és az ő szeretete tart rabságban bennünket, ha ugyan rabságban tart, az jó nekünk, amíg rabjai vagyunk az ő szeretetének. Tehát a devianciáknál, mint ahogy a szexben sem öröklődik az, hogy én nem lehetek más, csak homoszexuális, például a szenvedélybetegségnél sem az öröklődik, hogy alkoholista leszek, vagy drogfüggő. Az őseim edzették magukat, az én szervezetem előrébb tart a függőséghez vezető úton, mondjuk már jobban tolerálja az alkoholt. Becsapós, mert tinédzserként elkezdünk inni, és azt hiszem, hogy nekem szabad, nektek nem, mert én mindenkit az asztalára tudok inni. De ez csak azt jelenti, hogy azon a nem jó úton én már előrébb tartok. Mert először tiltakozik a testünk, ha edzük, akkor elkezdi tűrni, tolerálni, hozzászokni, tehát ugyanannyi már nem jön úgy be. Magyarul ott már tényleg azt alá tudom inni azt, aki most kezdi. Én meg, ha genetikai örökségem van, akkor már itt kezdem el, nem az elején. De ez közelebb van a függőséghez. A végén meg ugye hirtelen leesik a tolerancia, és meg a nagyon alkoholistának már nagyon kevés is megállt megint. Csak ezen az úton tartok előrébb, nem jobban megengedhetem magamnak, hogy többet igyak. És ugyanígy van a homoszexualitásnál is. Azt mondja a tudomány, hogy ez jól le van írva egyébként a Schmeier könyvébe, hogy először lehet, hogy jön velem valami hajlam, de még ahhoz is kellenek megszülettem és utána megerősítések. És majd amiről fogok beszélni, azt ő is nagyon jól leírja, hogy lelkileg milyen hatások érik az embert, hogy dolgozza ezt föl az az ember, akiből mondjuk homoszexuális lesz. Hogy jön be ebbe a választás, mert a hajlam az még, lehet, hogy én hajlamos vagyok a cukorbetegségre, de ha mindig le tudom cserélni a cukros magyaróta a cseresznyére, akkor lehet, hogy semmi bajom nem lesz. Utána jön az irányultság. Érzek valami késztetést, de a hajlam az még olyan, hogy ezt is észreveszem, de azért észreveszek mást is. Lehet, hogy ez megérint. Ezért is mondja ő azt, hogy a megelőzés nagyon fontos, mert minél hamarabb felismerünk ilyen deviáns hajlamainkat, és itt most nagyon tágan az Istentől való elhajlásra értem, minél hamarabb felismerem, hogy már megint a bűnbe kezdek elmenni, vagyis elszakadok Istentől, annál könnyebb megállítani. Nem kell megengedni, hogy ebből irányultság legyen, vagyis hogy már egyre többet azt keressem és csináljam. Még lehet, hogy csak keresem, még nem csinálom. Tehát a homoszexuálisok is egy idő után felismerik a hajlamot magukba, akkor elkezdenek foglalkozni ezzel, gondolkodnak rajta, akár keresnek ilyen embereket, vagy ha találkoznak vele, akkor ott maradnak, mert nem biztos, hogy ők keresik. Egyszer a debreceni állomáson jártam így, ott tébláboltam vonatindulásig, és a WC előtt egy srác megszólított. És nagyon kedvesen mosolyogva, én is látjátok, hogy alapból egy ilyen ember vagyok, tehát ritkán nézek ki így, könnyű odajönni szerintem hozzám. Ő is megszólított, és valamit én csináltam, amit a homoszexuálisok vesznek, tehát közöttük az egy meta üzenetváltás, egy nonverbális üzenetváltás, csináltam valami ilyesmit, és akkor nagyon kedvesen rám szólt, hogy lejössz velem? Mi? Hogy? Hova? Gyere, menjünk le a WC-be. És először nem értettem, segítségre van szükséged? Gyere, menjünk le. És egy idő után esett le nekem, hogy mibe keveredtem most bele, tehát volt már ilyen homoszexuális élményem, nem csak ez volt, mindjárt hadd mondjak még egyet, látom ezzel egy kicsit a hangulatot is tudom spanolni. Na, tehát ott felismertem, hogy nem. Az én döntésem volt, hogy lemegyek vele, oda nem már lehet, hogy nehezebb visszafordulni, ha bennem is van hajlam. Ha nem, akkor megborzongtam és elfordultam. De kicsi gyerekkorban is, és még serdülőkorban is azt mondják a szakemberek, hogy pont akkor alakul ki az identitásunk, benne a nem identitásunk is. Tehát akár még a serdülőkorban is keresi a serdülő, hogy én most fiú vagyok, vagy lány. Sok helyzetben, átvitt értelemben is, de a szószoros értelmében is, nincs ez belénk kódolva a születésünktől, hogy fiúk vagyunk, és annak a viselkedés repertoárja is, hanem ezt tanuljuk. És olyan fiúk, akik lányok közt vannak állandóan, lehet, hogy nagyon lányosakká válnak. És fordítva is igaz lehet. Tehát sok mindent tanulunk is ebből. Ugyanakkor persze azért van valami alap belénk kódolva, tehát például az ellenérzés az ott lehet bennünk, de még ez is képlékenyé válhat. Láttam, hogy az előbb ráztad a fejed ehhez, egy gondolat kapcsán, vagy csak szellőztetted a... Rád gondolok, piros. Nem? Azt hittem ehhez, mert nyugodtan bármi gondolatotok, kérdésetek, ellenvetésetek van, mondjátok. szabad azért fejet rázni, és nem fogok mindenkit lebuktatni rögtön. De szeretném nem elmulasztani, hogy, mert én itt nagyon tudok beszélni, hogy esetleg lehet, hogy egy értékes hozzászólást veszítünk el. Na, egy korábbi ilyen élményem, amiben bizony én is benne voltam, nem csak ilyen spontán módon, hogy valamit jelezhettem. Katona voltam, 18 évesen, és hárman, négyen előfelvételisek voltunk, egyetemre mentünk, hárman, négyen nagyon jól összejöttünk, rengeteget beszélgettünk egymással, ott ugye összezárva rengeteg időt töltöttünk egymással. És egyszer az egyik, talán aki legközelebb állt hozzám, ővele kerültem őrségbe. És éjjel, a nagy hidegbe, nem az őrhelyen álltunk kint, hanem beültünk az egyik teherautóba, egy eldugott őrpont volt, úgyhogy beültünk, ez hajnal kettő körül volt. Beültünk, és ott beszélgettünk, és hát elég szűk volt az a teherautó, úgyhogy hogy lássuk is egymást, egymás felé fordultunk, és nagyon érdekes volt, hogy ő beszélt az életéről, azon kaptam magam, hogy azon gondolkodom, hogy egyébként ilyen hosszú hajú, később, amikor civilben már megismertem, hosszú hajú fiú volt. Ott is volt benne valami nőies az arcvonásába, lehet, hogy ezzel csak mentegetni akarom magam, de azon a gondolaton kaptam magam, hogy de szívesen megcsókolnám. Lehet, hogy éppen a párkapcsolati dolgairól is beszélt. Aztán megráztam magam, tovább léptem, nem tulajdonítottam nagy jelentőséget neki. Aztán később jutott ez eszembe, meg főleg amikor már pszichológusként a témával is találkoztam, és azzal a tudományos felismeréssel, hogy ott serdülőkorban, hát én későn érő voltam akkor is, úgyhogy ez még lehet, hogy az én serdülőkoromba tartozott be a 19 év. Serdülőkorban még ott van ez a képlékenyen bennünk, hogy hová, merre is orientálódjunk. Ha van bennünk egy hajlam, azért, hogy abból mondjuk homoszexuális életmód legyen, azért kell utána hozzá az is, hogy egyre jobban rálok arra az irányra, de akkor még lehet, hogy még nem csinálok homoszexuális cselekedeteket. Kell az is hozzá majd, akkor még mindig nem biztos, hogy homoszexuális az életformám. Csak vannak ilyen homoszexuális élményeim, cselekedetek szintjén is. Tehát azért itt fokozatok vannak, és mindegyikbe lehet dönteni. Ha valakit nem érdekel most a homoszexualitás, lehet, hogy sokat beszélek róla, azt kivehetjük belőle, és tulajdonképpen nagyon sok emberi tevékenységet betehetünk a helyére. És akkor keresztényként már érdekel a téma, mert bármi bűnt betehetünk. Mert ugyanez történik, hogy mi emberek ilyenek vagyunk, olyan sokfelé nyitottak vagyunk, de aztán amivel elkezdünk foglalkozni, arra állunk rá jobban. Ott elkezdünk cselekedni is, és a cselekedeteinket, ha rendszeressen gyakoroljuk, akkor azok szokássá válnak. Minél előrébb tartunk ezen az úton, annál nehezebb visszafordulni. Tehát azok, akik homoszexuális életformát képviselnek, vagy bármilyen más perverzióban vannak benne, minél régebb óta csinálják, annál inkább érezhetik úgy, hogy én mindig is ilyen voltam. Hát ebből nem lehet megváltozni, ez nem az én döntésem, hanem ilyennek születtem. De erre mondom, a tudomány is azt mondja, hogy nem így van. Lehet változni. És az elején is ez egy döntési sorozat. Lehet, hogy nem annyira tudatosan döntöttem, nem hazamentem, és akkor, na mi legyek, hetero, homo, leszbikus, vagy melyiket is választom, hát én immár melyiket válasszam. Nem így történik ez, de mégis választásaink. Ez fontos tudnunk, akkor is, amikor esetleg segíteni akarunk másoknak. Hogy nem lehetetlen ezt visszafordítani. Noha a tudomány azt mondja, hogy minél jobban berögződnek ezek a attitűdök és cselekvések, szokásokká válnak, annál nehezebb, és a tudománya különféle módszereivel sokszor nem is nagyon tud már mit csinálni. Eléggé úgymond gyógyíthatatlannak tartja ezeket. Hát a homoszexualitásnál ott már megmenekült a gyógyítás kényszerétől, mert az már nem betegség, nem tekinti annak. Mi viszont tudjuk keresztényként, hogy Istennek nem nagyobb csoda, nem nagyobb erőfeszítésbe telik egy halottat feltámasztani, egy homoszexuális meggyógyítani, egy hazudozót kigyógyítani, egy hűtlenkedőt. Tehát ő neki van hatalma. Ugyanakkor azt szeretném elmondani, hogy az nem azt jelenti, hogy ó, én imádkozom érte és várom, hogy majd megtörténik a csoda. Lehet, hogy ahhoz Isten felhasznál nagyon sok embert, emberét, hogy azok új hatást adjanak az illetőnek. Azok szeretettel fogadják el. Mert hogy, és erről fogok majd az utolsó blogba beszélni, mert hogy mi miatt is jutunk el odáig, hogy ilyen devianciába keveredünk. Itt most annyit szeretnék ehhez mondani, hogy egy másik könyvet is hoztam, megmutatom. Ez ugyan házaspároknak íródott, de nem is biztos, hogy teljesen azoknak való, azoknak, azt gondolom elsősorban. A feleségem nem szereti, valószínűleg ez férfi a szerző, ugye Lawrence Krebb, valószínűleg a férfi ésszel gondolkodott, és nekem nagyon tetszik, de hát mi férfiak vagyunk olyanok, hogy szeretnénk megérteni, okoskodni, racionálisan ízekre szedni, sokszor össze is vitatkozunk a párom, hogy figyelmeztet valamire, miért, kérdezem én, mit tudom én, mondja ő, csak, magyarázd meg. És úgy 22 év után, úgyhogy van perspektíva még a házasságunkban, kezdem úgy tanulni, hogy nem baj, ha nem értem. Tudjak róla, hogy sokszor Isten nagyon jól fel tudja használni, hogy figyelmeztessen engem. Persze vizsgáljuk meg Isten előtti alázatban, de nem biztos, hogy akkor kell elfogadjam, amit mondta, hogy azt racionálisan meg tudja magyarázni. Megérzi intuitív módon. És aztán később talál rá magyarázatot. És persze tévedhet is, tehát ha a tévedésére is hallgatok és félremegyek, engem fog az Úr számon kérni, mint Ádámot, hogy hol vagy Ádám, mit csináltál? És persze Évával is beszél majd, úgyhogy... Na, Krebbtől is olvastam, más szerzőktől is, nagyon jó gondolat, én is így látom, hogy igazából a mi Isten képűségünk az kevésbé ezt jelenti, mint inkább a lelkületünket, a gondolkodásmódunkat, a viszonyulásmódunkat és a cselekedeteinket. És ha így vizsgáljuk Istent, akkor az derül, hogy Isten a kapcsolatok Istene. És ő erre a képásra teremtett bennünket. Semmi nem hatol olyan mélyre az emberi személyiségben, mint egy kapcsolat, mint egy másik ember érintése. Semmi nem tud annyira fájni, mint ennek a hiánya. Akár abból szülessen ez a hiány, hogy visszautasítanak, ne talán megbántanak, vagy csak nincs körülöttem senki, aki szeretne. Ezek nagyon mélyen érintenek bennünket. Ezek a személyiségünknek, a lelkünknek olyanok, mint a testünknek a táplálék. Mindenkit láttam, hogy jó ízűen falatozott. Tudjuk ezt mi akár túlzásba is vinni, tudunk böjtölni is egy ideig, vagy fogyókúrázni, de hosszú távon azért belehal az ember az éhezésbe, ha nem táplálja a testét. A lelkünk, a személyiségünk meg abba hal bele, ha nem kap lelki táplálékot. Ez pedig a szeretet az egy nagy összefoglaló címe annak a ő éppen itt két lelki szükségletet mond, vannak, akik még egy harmadikat is hozzátesznek. Maradjunk most ennél a kettőnél. Az egyik a biztonságérzet, a valakihez tartozás biztonsága. A másik pedig a fontosságérzet. Hogy fontosnak érezzük magunkat. Ez két olyan lelki alapszükségletünk, ami ha nincs kielégítve, akkor bizony éhezik és haldokol az ember. És Isten olyan bölcsen úgy teremtett meg bennünket, hogy az érzelmeink, érzéseink, fizikaiak is, a lelkiek is, azok azért vannak bennünk, azért így formál, hogy azok segítsenek bennünket. Erről beszéltem egy, talán pont egy évvel ezelőtt a kommunikáció kapcsán, úgyhogy most legfeljebb csak egy rövid ismétlés. Mi nagyon szeretjük a pozitív érzelmeinket, szeretnénk azokat konzerválni, megtartani. Nagyon sokszor a drogba ezért ragadnak bele emberek, mert akkor ilyen csúcsélményt kapnak, és állandóan a csúcson akarnak lenni. Na de ha állandóan a csúcson vagyunk, az ugyanolyan egyenes, szürke, unalmas lesz, mintha itt len vagyunk. Goethe mondja, hogy mindegy, az irodalomban több ilyet olvashatunk, valamelyik szerző mondja azt, hogy boldog ünnepek, szürke hétköznapok. Vagy valaki megfogalmazza, lehet, hogy ezt mondta Goethe, hogy ha állandóan pozitív, magas élményeink, azt akarjuk, hogy ilyenek legyenek, akkor az élet domborzatát, természetes domborzatát, a hegycsúcsokat és völgyeket kiegyenesítjük, és lapos, unalmas szürke síkságá válik. Tehát ahhoz, hogy a jót át tudjuk élni, szükségünk van a rosszra. Nem kell ezt megteremteni, jön az magától, inkább csak figyelnünk kell a jóra és örülni annak, nem kell mindenáron hajhászni. Biztonság és fontosság. Azt mondja, hogy a biztonságunkat semmi nem adja úgy meg, mint az az emberi kapcsolat, ahol érezzük, hogy így, ahogy vagyok, elfogadnak, szeretnek, gondoskodnak rólam. Hát ha volt esélyünk, akik itt ülünk most együtt, akkor annak idején talán így indult az életünk, hogy édesanyánk az megadta ezt az első biztonságot. Az én tudományom azt mondja, hogy ettől kialakul egy alapvető bizalom az élettel szemben, az emberekkel szemben. Tehát sokszor pszichiátria által kezelt betegeknek az első sebe itt született meg az egészen kicsi korban, és azóta is vérzik abból a sebből, alapvetően nem kapta meg ezt a biztonságérzetet. Ezért később sajnos ezekre a nagyon korai élményekre tudunk csak támaszkodni, és ezért lehet, hogy soha nem fog tudni igazán megbízni az életben, az emberekben, abban, hogy ha ma nincs munkája, holnap legyen, és a többi. Ugye szokták mondani, hogy van optimista, meg pesszimista ember. Talán a pesszimisták ezek, akik mindenben rosszat látják. Ez nem pusztán ennyi, hogy mert gyerekkorukban rossz volt nekik, ez is egy döntés eredménye is, hogy én optimista vagy pesszimista vagyok. És Isten bátorít arra, hogy keressem a jót, adjak érte hálát szüntelenül. Nem neki van szükség a hálálkodásomra. Az én elmémet formálja a hálaadás. Jé, mennyi jó dolog történt az életemben. És ez növeli a bizalmat is, hogy ezek nem csak úgy történtek, nem egy sors kiszolgáltatottja vagyok, hanem az én Isten miket cselekedett az én életemben. Hát ő, ha azt mondta magáról, hogy ő hűséges, nem változik, még a változás árnyéka sincs nála, hát ha ma is jóval fog megáldani. Na, tehát az irányultságunk. Parancsolj! Igen. Igen. Tehát a mind a két szülő részéről ugyanolyan fontos ez a kezdeti szeretet és biztonság kérdezet. Igen, megismétlem ide is, hogy a felvételen is rajta legyen a kérdés is, tehát hogy lehet, hogy az egyik szülő az megadta, mondjuk az anyuka, és akkor eljut egész 40 éves koráig az illető, de akkor előjön valami olyan egzisztenciális szorongás, vagy olyan akár depresszió, ezt már nem te mondtad, ezt én tapasztalatból látom, ami mintha erre utalna vissza, hogy kevés volt az, amit kapott. Ha jól értem, valami ilyesmiről szól a kérdésed. Nagyon jó kérdés. Izok is, hogy legyen erőm válaszolni rá. Igazából az ideális ugye az, és ezt Isten tervezte így el, hogy egy apa és egy anya szeretetében, védőernyője alatt nőjön fel egy gyerek. Sok mindent egyedül nem lehet megadni a gyereknek, sok mindent meg lehet adni. Nem lehet megadni például a kapcsolat élményét. Például a szexualitáshoz a Lux Elvira azt mondja, hogy nem a pornó segít bennünket, meg nem a való világ, meg ezek az ízléstelen, trágár és érték nélküli félrevezető. Ő azt mondja, hogy sokszor beteg emberek javasolják nekünk, aki szerencsétleneknek, hogy mi a jó. Mi kövessük már őket, mert ők a szabadok, mi vagyunk ketrezve. Az igazi jó szexualitáshoz bizonyos dolgokat lehet, hogy nem kell tanulni, vagy elég majd a házasságban tanulni együtt, ma már van jó szakirodalom, vannak ehhez lehetőségek, bizonyos dolgokat viszont a családban, például az atmoszféra. A jó szex az reggel kezdődik. Akkor ezt a kollégáknak elmondtam, a nem hívő kollégáknak, persze, mert ti férfiak még reggel is azt akarjátok. Mondom, nem erre gondoltam, hanem ha én felkeléstől végig szeretetben figyelek a feleségemre, elhalmozom őt az én kedvességeimmel, akkor este lehet, hogy örömmel keres már engem, hogy mikor ölelem magamhoz. Ha viszont mi férfiak így működünk, Tónai Lajos keresztény orvos barátom mondta egyszer azt a hasonlatot, hogy mi olyanok vagyunk, mint a motorbicikli, azt berúgják, és néhány másodperc alatt már 100-al szágult. Aztán 20-30-50, nem tudom hány kilométer után ki is ürül a benzintankja, újra tankolni kell. Ilyen a férfi. A nő, ez nehezebb megérteni, mert ma már lehet, hogy ti nem is láttatok gőzmozdonyt, gyerekkorotokban talán még, mint a gőzmozdony. Egy napig fűtötték. De ha felfűtötték, az 1000 kilométerre elhúzta az egész rakományt. Össze kell hangolódni a motorbiciklinek a mozdonnyal. Na nem a sorompó átjárójába egy nagy csattanással, mert mi férfiak erre lennénk készek, hogy most rögtön, gyerünk anyukám, van 10 percünk munkaindulásig, gyerekek már elmentek. Lehet, hogy ez színesítheti a házas életet, ha néha ilyet bedobnak. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe, tehát ha az asszony is benne van. Na, erről akarok majd még hosszabban beszélni, hogy hogy is van ez a cél, vágy, szolgálat vagy manipuláció. Most csak annyit, hogy ugyanakkor azért igazán, és a pornó is, a tévé mindenféle adása ezt a stílust képviseli, hogy ez a jó. Vadul essünk egymásnak, és főleg csak az aktusról magáról szóljon, meg utána az, hogy eljutottunk az orgazmusig. De az Isten által nekünk felkínált szexualitás, ez olyan, mint egy pocsolyában fürdeni. Hát az is jó, a disznók szeretik is, nekünk az óceánt ajánlotta fel Isten. Ne elégedjünk meg kevesebbel. Sokkal többről szól az, amit Isten testi egységként mond. Először is azt mondja, hogy az két másikra kell, hogy ráépüljön. Az első a szellemi egység, és erről szól a biztonság és fontosság szükségletünk. Ha visszatudok majd oda találni, segítsetek, akkor fogok róla beszélni. Erre épül rá a lelki egységünk, a lelki egység pedig arról kell, hogy szóljon, hogy egymás felé ezeket a szükségleteket, ezekkel törődjünk, és ezt szolgáljuk egymás felé. És erre épülhet rá a testi egység, ha ezek rendben vannak. És hadd mondjak egy konkrét példát, hogy tud ez megromlani. Egy ismerősöm, barátságban is vagyunk, drogból szabadult, úgy találkoztunk először, hogy baptista testvérek meghívtak előadást tartani, ő ott volt, hallotta, beszélgettünk, és aztán Isten kimunkálta benne azt, hogy megszabaduljon, és ő imádkozott feleségért is, kapott is. És aztán megromlott a házasságuk, sajnos elváltak. De ezt a történetet nagyon röviden mondanám most el, mert nagyon tanúságos. Azt mesélte el, hosszan meg sok részlettel, hogy összeházasodtak, nagyon jó voltak, az úrral is éppen előtte berítkezett be, és az asszony is szerette az urat, és Isten vezetése alatt éltek, ki tudja meddig, napokig, hetekig, hónapokig. De aztán úgy meglankadtak a közös igeolvasásban, imádságban. Az élet sodra elvitte őket. Emlékezünk, mit is mond Jézus, hogy csak vigyázzatok, hogy az élet gondja, baja meg ne fárasszon benneteket, hogy meglankadjatok Isten országának a keresésére, nem tudtam pontosan idézni. És egyre kevesebbet imádkoztak együtt, nem olvastak már együtt igét, egyre több konfliktusuk volt. Nem gondolnám azt, hogy ez direkt, de rögtön közvetlenül következik. De nem is függetlenek ezek egymástól. Egyre több konfliktusuk volt, gyerekük is született, elkezdtek elmaradozni az imaházból is, de azért még úgy megvoltak. Egyre több probléma lett otthon, és már magukba se imádkoztak, és nem olvasták Isten üzenetét, tehát nem volt meg a párbeszéd fölfelé. És aztán egyszer csak a férfi azt kezdte érezni, hogy a mostoha lánya, mert hogy a nő már egy házasság után érkezett ebbe a kapcsolatba, és volt egy lánya, elkezd serdülni. És a serdülésnek az az egyik érdekessége, hogy megjelennek a másodlagos nemi jellegek az emberen. Addig ezt úgy eltakarja Isten az ember elől, nincs rá szükség, ekkor viszont elkezd kifejlődni. Elkezdett nővé cseperedni az ő mostoha lánya. Neki meg elkezdett tetszeni. És úgy szívesen elgondolkodott, elnézegette ezt a lányt. Nem csinált semmi rosszat. Telt múlt az idő, feleségével egyre rosszabb viszonyban, már nem Istennel voltak rosszban, hanem már egymással is. következésképpen szex sem volt igazán köztük. És egyszer csak jön egy nap, amikor a lánya meg attól, hogy kívül fejlődik belül, ugyanaz a gyerek maradt talán, nem ugyanaz, ő is fejlődik, de ő talán ugyanúgy játszani akarta nevelőapjával, akivel nagyon jó volt a kapcsolata, mint mondjuk 2 évvel korábban. És ott hancúroztak, birkóztak, az ölébe ült, és ez a férfi meg egészséges, mert hogy ettől ő beindult. És nem történt semmi, csak elmondta a lánynak, hogy én szerelmes vagyok beléd. Szerencsére ez a lányka lehet, hogy pont ennek az apának a segítségével is, hiába hagyta őt már el korábban egy férfi, de megtanulta a biztonságot, megélte a biztonságot, és ezért nem félt egy ilyen helyzetben, hanem rögtön szaladt az anyjához és elmondta. Nagyon sokszor azok az emberek, akik már kicsiként a bizalom hiányban nőnek föl, a biztonság hiány, azok, ha valami baj történik velük, véletlenül is azt gondolják, hogy a franc egyen meg most a világ vissza akar élni velem, és megvédem magam, hanem először is nem is gondolkodnak rajta, de valahogy így ülepszik le a dolog, hogy hát biztos én erre születtem. Én erre vagyok méltó. Ennyit érek. Ezt érdemlem. Látta valaki a Micsoda nő című filmet? Julia Roberts játsza benne az utcalányt, aki egy iszonyú gazdag üzletember partnere lesz, az megveszi magának egy hétre, amíg egy idegen helyen van, hogy kísérgesse őt, és fel is öltözteti. Tehát bizonyos értelemben ki is emeli abból az utcasorsból. Arra jelenetre gondolok most, amikor ő végül is meggazdagodva, mert jó pénzt kapott ezért, kilép ebből. Kiderül, hogy azért ő se gyerekkorában nem ezt tervezte, hogy kurva leszek, ha megnövök, hanem kiderült, hogy most már van pénze, elmegy tanulni. És az a lány, akivel együtt együtt voltak az utcán, egy albérletben laktak, az a lány mondja, és hogy te meg is érdemlette, nem is közénk való vagy. És az a döbbenetes, amikor azt mondja neki Julia Roberts, hogy te is többet érdemelsz, és adok neked pénzt, hagyd itt ezt, és kezdj el tanulni. Én ilyen érzelmes vagyok, ahogy vénülök. Isten munkája az soha nem hagy érzelmek nélkül. Hiszem, hogy ő akkor már ott van velünk, amikor még nem is tudunk róla. Azt mondja ez a nő, hogy én. És látszik az arcán, hogy ledöbben. Az a nő, aki előtte bárkit leszólított az utcán, és vagányul, ahogy a pornófilmek ezt hirdetik, ugye, hogy ott mindig a nők kezdeményeznek. Hát szabaduljatok föl, lányok, ez is benne van a cikkben, hogy azért is tesz jót a pornó, mert a nők gátlásait oldja. Nem biztos, hogy szeretnék egy ilyen világban élni, ahol ilyen gátlástalan nők vannak. Kellenek a korlátok, úgyhogy meg most is szóljál, ha idő van például, kellenek a korlátok nekünk. Parancsolj! Tessék! Most már össze vagyok zavarodva, nem tudom, hogy nőként mit kell csináljak. Igen, igen. Na, visszatérve a filmhez, igen, azt gondolom, hogy is mondjam, ez most hangos gondolkodás, nagyon vizsgáljátok meg, hogy jót mondok-e, de hogy azt hiszem, nagyon sokszor az életünkben nincsenek sablonok, hogy így kell, vagy úgy kell. Isten szabadságra hívott el, főleg, ha ő vele vagyok, szabadságra. És az egyik helyzetbe bejön, a másikba nem. Stratégiai hiba. Ha elsősorban, és ha Isten megadja, lesz időt, tényleg beszélek majd erről, ha elsősorban Istenre figyelek, akkor ő arra fog engem folyamatosan bátorítani, hogy én nem magamra figyeljek, ne arra, hogy milyen stratégiával tudnám megnyerni a másikat, mert a stratégia arról szól, hogy tudnám a másikat, most nagyon durván, nagyon szélsőségesen mondom, és nem biztos, hogy mindig, de hogy tudnám a másikat manipulálni annak érdekében, hogy az én szükségleteimet elégítse ki. Ez az életünk mókuskereke. Erről szól az élete az embernek Isten nélkül, és sokszor még Istennel együtt is, hogy megszületünk és megtanuljuk, hogy mi mindent kell tegyünk azért, hogy ti azt megtegyétek, ami nekem jó. Például megtanultam azt, hogyha, mit tudom én, nem készülök ilyen kivetítővel, ami engem is fegyelmezne, akkor hogy tudjak úgy itt mozogni előttetek, hogy állítatos szemmel néztek, hallgattok, és bele nem szól senki, hogy na most már hagyd abba, ismétled magad, vagy akármi. folyamatosan megtanultuk ezt, hogy mi mindent kell tennünk azért, hogy elérjük azt, hogy a másik ember szeressen minket. Isten meg azt mondja, hogy na akkor álljál a fejedről a talpadra, fordítva. Az, hogy veled mi lesz, az bíz rám. Én olyan szerető és gondoskodó mennyei atyád vagyok, amilyen nincs másik ezen a földön. Én majd gondoskodom rólad. Te meg gondoskodj az én tervemről. Az a tervem, hogy indulj, és aki az utat bajon, azt szeresd. És felejtsd el magadat. Nehezen bírjuk ezt mibe venni, még keresztényként is. Hát akkor mi lesz velem? Én szerintem a deviancia mögött, minden mögött ez van az életünkben, legmélyen. Mi lesz velem? Mi lesz az én életemmel, az én örömeimmel, sikereimmel, boldogságommal? És piszok nehezen merjük odaengedni magunkat, sokszor még tapasztalat után is újra Istennek, hogy ő gondoskodik rólam, én meg az ő terve szerint menjek, és a másiknál törekedjek arra, hogy őnek is vannak ilyen szükségletei, azokkal foglalkozzak. Honnan zökkentem ki? Talán van még egy pár percem, már Péter megindult. Ez még nem. Jaj, megnyugodtam. Köszönöm. Igen, igen. Tehát látszott a lány arcán, hogy hogy megdöbben, hogy nem hiszi el. Tehát kívül a máz, ezt tanuljuk meg, hogy kifele ma ugye azt kell mutatni, hogy kemény vagyok, sikeres vagyok, engem tessenek fölvenni a munkahelyre, mert én úgyis a legjobb dolgozójuk leszek, engem tessék megkörnyékezni, hogy akarjak veled járni, mert én leszek a legjobb fickó az életedbe, és lehetne sorolni. És ezt eljátsszuk, és belül meg éhezzük a szeretetet, mert ezzel sokszor el is hárítjuk magunktól. Azon a nő, talán ő is elsírja magát. Látszik, hogy valamit nagyon megérintett benne a társa. Azt, amire lehet, hogy gyerekkor óta vágyott, csak mélyen eltemette. Ennyit akartam a filmből felidézni, hogy ott van mindjárt a vágy ezekre az alapszükségletekre, és nagyon le lehet ezeket hazudni. El lehet nyomni őket. Sok mindennel látszólag ki lehet elégíteni őket, de az olyan, mint táplálkozási hasonlattal, a modern világunk ezt nagyon jól ismeri, hogy sokszor hülyéreztük magunkat, és alig vittünk be táplálékot. Mert olyanokat eszünk, olyanokat gyártanak nekünk, amiknek nincs tápértéke. Ellenben egy csomó káros anyag van benne, hízlal, és lehetne sorolni. Táplálni kell magunkat, tehát ott a cseresznyénél, hogy oda is visszakalandozzak, azt értettem meg, hogy Isten nem haragszik azért, hogy most élvezem a cseresznyét, de itt is megfordíthatom a sorrendet, hogy ne azért egyem a cseresznyét, hogy élvezzem, mert ha az élvezetre koncentrálunk, akkor az nagyon érdekesen működik. Egyrészt egy idő után ráununk, de egy ideig meg szinte faljuk, egyre csak felkeltődik a vágy. Ha én arra tudok figyelni, hogy talán most éhes vagyok, szüksége van a testemnek egy kis táplálékra, eszek, és közben örülök, hogy mellesleg nagyon finom ez a kaja. Tehát nem azzal van a baj, hogy finom, csak hogy ne az legyen a legfontosabb célom. Ez megint egy kicsit hangos gondolkodás, de látszólag most ugrok, amikor az ige azt mondja, hogy és ti férfiak, talán Péter levél, értelmes módon éljetek együtt feleségetekkel, ne úgy, mint a pogányok, a buja kéjvágyra hallgatva, itt már nem tudom pontosan idézni. És a Biblia körbe egyszer, amikor erről beszéltünk, mondta az egyik olyan srác a körbe, aki mindig szeret ilyen polgárpukkasztó módon nagyon, nagyon provokálóan megszólalni, hogy hát ez baromság. Pedig ő szereti Istent, és törekszik is az életében az engedelmességre, valahogy ezt szerintem nem értette meg jól ezt az igét, és onnantól tényleg baromság. Hát az ige az le akar beszélni a vágyainkról. Nem. De én azt értettem meg, hogy ha nagyon a vágyaimra koncentrálok, és főleg a saját vágyaimra, akkor elveszítem megint a lényeget. És itt most, hiszen nem véletlen Isten azt az igét jutott eszembe, hogy az a maga, amelyik nem hal meg, az nem fog teremni, de amelyik meghal, az terem száz annyit. Hát szerintem ez még az örömeinkben, élvezeteinkben is igaz, hogyha nem szűken arra koncentrálunk, hanem merjük azt elengedni. Főleg ezzel a biztosítja, hogy Isten tudja jól, mi kell nekem, minek örülök, és ő akarja azt. Én meg koncentráljak most is a szeretetre. Akkor száz annyit, elhalva ennek a vágyamnak, lehet, hogy száz annyit fogok kapni. Tehát akár a kajában is, hogyha nem fordulok nagyon a kaja fele, akkor nem leszek se bulémiás, se anorexiás, se túlsúlyos, se semmi. Ugyanakkor mégis fogom tudni élvezni a kaja ízét is, mert nem kell ahhoz ízetlenné válni a kajának, hogy Isten szerint egyek. És ez érvényes talán minden más dolgunkra is, az emberi kapcsolatainkra is, hogyha tudok mindig a másikra figyelni. Valószínű, hogy Isten megáldja azt, hogy lehet, hogy nem rögtön, de hogy az én szükségeimről is gondolkodjon. Nem valószínű, hogy rosszat mondtam, biztos, mert ő azt ígérte meg. Most már viszont elkezd jönni a határidő, ugye? Jó, akkor megpróbálom most egy pár percben lekerekíteni, hogy ne üljön ki, és folytatjuk majd. Talán annyit akarok még akkor így elmondani, hogy ugye annyit ígértem, hogy az alapot ebből a biztonság, fontosság, szükségletből, hogy ez tehát olyan, mint a testünknél mondjuk a táplálkozás. Ha nem eszünk, akkor testileg haldoklunk. Ha nincs kielégítve a biztonság és fontosság szükségletünk hosszan, akkor a személyiségünkben, lelkünkben haldoklunk. Vagyis erre nagyon szükségünk van, és Isten ilyenné formált bennünket az ő képmására, hogy szükségünk is legyen erre. Amíg ott voltunk vele az édenkertbe, voltak őszüleink, ő gondoskodott is róluk. Ahogy onnan kikerültek, onnantól vált ez szükséggé, hiánnyá. És azóta van ez, hogy az ember megszületik, érzi ezt a hiányt, és megtanulja azt, ki a maga életében megtanult valamit, hogy mit kell tenni azért, hogy talán megkaphassam, vagy legalább az illúziója meglegyen. Én úgy látom, hogy a devianciák, köztük akár a szenvedélybetegség, a drogfüggőségek, vagy a viselkedési szenvedélyek, vagy a szexuális devianciák, néhányat közülük, szakemberek közül ezeket is sokszor a függőségekhez sorolják, azok gyakorlatilag ugyanerre az alapkérdésre próbálnak válaszok lenni, csak hát nem szerencsés válaszok, mert ezek olyanok, hogyha abba az irányba indulunk el, akkor hosszú távon ki sem bíznek bennünket, holott az elején nagy ígéretük van. Ugye, ha mindig az alkoholtól várom, hogy múljon az a félelem, szorongásom, hogy senki nem szeret engem, vagy az adott helyzetben nem fogok tudni jól teljesíteni, akkor egy idő után már kell, mert ha tudtam is mást tenni, ezek kiszorulnak, és egyre inkább ez rögzül, hogy alkohollal fogom most megoldani. Ha viszont ezt csinálom, akkor idővel még rosszabbul fogok teljesíteni, még kevésbé fognak szeretni, tehát magam ellen kezdek el dolgozni. És csak becsapott engem ez a dolog. Ugyanez érvényes szerintem a szexuális devianciákra is. A homoszexuálisokról azt írják rá, hogy egyáltalán nem szabad és felhőtlen örömöt jelent számukra ez. Nagyon sok szenvedést élnek át. Egyrészt, amíg átmennek azon, hogy akkor fel tudják vállalni ezt az azonosulnak, és fel tudják vállalni, utána is, meg előtte is sok szenvedésen mennek keresztül. Nagyon sok az öngyilkosság köztük, a drogozás, mert józanul nem biztos, hogy kibírják. Az alap szükségletünk ez a kettő, vagy talán három, amire ha viszont van jó válaszunk, akkor nincs szükségünk ezekre a pót és nem tökéletes eszközökre, lehetőségekre, formákra, eszközökre. Én ezt úgy képzeltem el egy rajzba magamnak, talán a múltkor vetítettem is, hogy ugye minnyáján röpülni vágyunk a boldogságtól. Magyar nyelv ugye ezt mondja, hogy a boldogság az egy olyan élmény, mintha röpülne az ember. Nem csak a drogosok vágynak a röpülésre. Amikor viszont nincs kielégítve a csak személyes kapcsolatokban kielégülő biztonság és fontosság szükségletem, akkor az olyan, mintha kizuhannék ebből a repülőből, ahol a többiek még mindig együtt repülnek, én meg kiestem. Ez nagyon félelmetes zuhanni, főleg a halálbirodalma felé. És ha nem tudok tenni azért, hogy oda visszakerüljek, akkor még egy ejtőernyő mindig jobb. Akkor ott el lehet játszani az illúzióval, hogy ó, hát repülök én is. Igaz, hogy a halálbirodalma fele tovább, de legalább lassan, nem gyorsan és rögtön belehalok. Rá is van írva a cigis dobozra, hogy a dohányzásról a söngyilkosság, ejtőernyőzés. Mert a cigi az nem megnyugtat, az fiziológiásan az feszültséget növel. Azt csak hozzátanuljuk. De nem folytatom, mert most nem cigizni fogunk, hanem nem cigi szünet lesz, hanem ebédszünet. Úgyhogy jó étvágyat kívánok mindenkinek, és gondolkodjatok ezeken, és még egy menetünk van, utána majd beszélgetünk, de már ebbe az utolsó menetbe is szabad akár belekérdezni, vagy olyan irányba még elvinni, amire nem válaszoltam, és most jutott eszembe a kérdésed. Arra majd fogok akkor válaszolni. Ha elfelejteném, emlékeztes rá. Akkor az Úr adjon nekünk áldást az eredetre. Péter, segíts nekünk.
Akkor egy rövid imádsággal adjunk hálát az ebédért, meg a délelőttért, és akkor majd ebédelünk is. Köszönjük, Urunk, hogy te őrző pásztorunk vagy, köszönjük a délelőttet, a lelki táplálékot, és köszönjük, hogy a testünkről is te gondoskodsz. Amen.